Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét, amint följegyezve találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetében a következőképpen. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtön ajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mind azoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv egy nagyon jól ismert részlete, Kantáte vasárnapjának igehirdetési alapigéje. Egy olyan részlet, amiben nagyon fontos szerepe van az éneknek. Bár röviden és epizódszerűen hangzik el ennek a fölolvasott textusnak az elején, a fejezet 25. versében, hogy mi is történt tulajdonképpen abban a börtöncellában, ahol Pált és munkatársát fogva tartották a filippi események után, de mégiscsak egy nagyon különleges helyzetet fest meg számunkra. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Nagyon különös élethelyzet az, amiben ez a gyakorlatilag Isten tisztelet megtörténik. Egy börtön, valahol a kereszténység hajnalán. Hiszen lehet azt mondani, hogy ma 2000 esztendővel, az ige hirdetésének 2000 éves története után, a mai korban már igazán mindenhova eljutott az evangélium, többek között azok közé is, akiket fogva tartanak, akik börtönben vannak. De akkor ott az első pillanatokban, az első momentumokban olyan érdekes volt az, hogy milyen helyzetekben képes fölmerülni az evangélium, milyen helyzetekben képes fölütni a fejét a léleknek a munkája. Hiszen még teljesen ismeretlen volt mindaz, amit hirdettek Krisztus követői, amit hirdetett Pál és az ő munkatársai. És itt rögtön az elején, az útnak az elején, az ige hirdetés, a misszió történetének az elején már azt látjuk, hogy egy egészen különleges helyzetben, egy egészen különös helyen és módon szólal meg az Isten igéje és a tanúságtétel. Nem Jeruzsálemben, a pünkösd ünnepén, nem zsinagógákban, nem városok terein, nem egymás közötti beszélgetésben, vagy keresztény családoknak az otthonában, hanem egy börtönben. Egy börtönben felhangzik az imádság és az ének, fölhangzik az Isten tisztelet. És különös gyülekezete, különös hallgatósága van ennek az éneknek, ahogyan olvassuk, ahogyan halljuk, a foglyok pedig hallgatták őket. Igen, lehetne azt mondanunk, hogy nem volt más választásuk, hiszen mi mást hallhattak volna. Ott voltak összezárva ezen a helyen, hallgatták őket. De milyen különlegesen hangzott az, amit hallhattak. Nem valamiféle beszámoló arról, hogy milyen tetteket hajtottak végre, hogy mit követtek el, vagy hogy milyen méltánytalanság ért valakit, hogy ő most börtönben ül. Nem átkozódást, vagy nem szitkozódást hallottak, ahogy egymással ki nem jövő cellatársak próbálták egymással konfliktusaikat elsimítani. Egy egészen más dolog hangzott. Nem magamutogatás, nem önmosdatás, nem agresszió, nem gyűlölet. Nem valami ilyen talán jobban oda illő és oda való ott előforduló dolog, hanem imádság, ének, istentisztelet. És rögtön itt az elején óriási tanulsága és üzenete ennek a most felolvasott igének, kantáte vasárnapján, az egyházi ének és zene, a kétszeres imádság ünnepén, hogy nincs helyhez, nincs tradíciókhoz, nincs megkötözöttségekhez és megszokásokhoz kötve az, hogy hol hangozhat föl az Isten dicsérő ének, hogy hol szólalhat meg, hogy meg kell-e válogatnunk azt, hogy igazában hol szólaltathatjuk meg. Eljön a pillanat, eljön az idő, eljön az óra, amikor ha meg kell szólalnia, ha föl kell csendülnie, hogyha el kell jutnia a léleknek a legrejtettebb zugáig, akkor ennek meg kell történnie. És akkor ez így fog történni. És azt kísérni fogja az Isten lelkének az ereje, mert az az Isten tervébe illeszkedik. Egészen különös események sorozata indul meg, amikor ez a különös éjféli Isten tisztelet ott a börtönben zajlik. Amikor hallgatják a foglyok, hogy gyülekezetté formálódva-e, vagy közönségként, azt nem tudjuk, de minden esetre egyszer csak megindulnak az események. A természet erői lépnek közbe, a fizika törvényszerűségei érvényesülnek, alapjaiban megrendül az építmény. Kinyílik minden ajtó, minden rend, ami ott rendnek tűnik, fölborul. És mégis, amikor úgy tűnik, hogy valami kaotikus állapot alakul ki, amikor ez az felelős szemét egészen odáig viszi, hogy úgy gondolja, ezzel már nem tud elszámolni senkinek, és meg akarja ölni magát, akkor derül ki, hogy ebből a káoszból, ebből a hirtelen földindulásból, ebből a megrendülésből mégsem valami rossz következik. Mindannyian itt vagyunk. Ne tedd, ne tégy kárt magadban. És aztán milyen érdekes, hogy a börtönőr, amikor világosságot kér, akkor ebben a különleges helyzetben, a természet erőinek a fölléptében, a teljesen természet ellenes cselekedetben, hogy mindenki ott van, és nem szökik meg senki, nem azt kezdi el lajstromba venni, hogy kik vannak ott és mi a helyzet, hanem valami egészen más kezdi el foglalkoztatni. Hogy ő ki lett téve annak az erőnek. Ő belekerült abba az erőtérbe, amiről szólt az ének, amit hirdettek ezek az emberek, ami miatt ez az egész történet oda fajult, hogy Pál és Szilász börtönben volt. Mert ők már korábban a városban, az ő konfliktusuk, amikbe belekeveredtek, emiatt az erő, emiatt a szeretet, emiatt az Isten miatt volt. Ezért vannak ott, megverve, megbotozva, megalázva, bezárva, várva azt, hogy mi lesz a sorsuk. És egyszerűen ez kezdi érdekelni a börtönőrt. Mit tegyek, hogy üdvözüljek? Mit tegyek, hogy teljességet kapjak ennek az Istennek az országában, a közelében? Mi az, amit tennem kell? És a történet ebbe az irányba hajlik, ebbe az irányba fordul, és aztán megtörténik ennek az embernek az önátadása az Isten részére. Megtörténik a keresztség, megtörténik a háza népének az öröme, és azt éli, azt látja, hogy az az ének, amit ott hallott, az a különleges Isten tisztelet, aminek talán kicsit szunyókálva, hiszen ő volt az, aki ennre a földrengésre rémült meg és riadt föl, de valamilyen szinten a részese volt. Ez az ő egész életére olyan hatással volt, hogy minden megváltozott. Örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Örvendezett, hogy valami egészen új élet lehetőség nyílt számára. Örvendezett abban, hogy ami addig hiányzott, ami addig talán valamiféle hiányt szenvedett, az kiegészült, az teljessé lett. Az életében, ami nem volt világos, ami nem volt egyenes, az az Isten közelségében és az ő erőterében világossá és egyenessé lett. Ez hiányzott, megvan. Fölcsendült az ének, az imádság, és egyszerűen helyére került minden. Igen, amikor ünnepeljük Isten népének ezt a csodálatos ajándékát, az ének ajándékát, az egyházi muzsikának az ajándékát, akkor nagyon jó, hogy ez a nagyon különleges helyen megszólaló, nagyon furcsa történet megérint bennünket. Mert hogyan is hallottuk az Isten tisztelet bevezető zsoltárában, a hét igéjében? Énekeljetek az Úrnak új éneket. És meggyőződésem, hogy amikor Pál és Szilász ott énekeltek a börtönben, akkor nem valamiféle saját maguk költötte új éneket énekeltek, hanem egészen bizonyosan valamiféle zsoltárokat, olyan énekeket, amiket tudhattak a régi vallás gyakorlatukból. régi ének volt az. És mégis, ami annak a nyomában jött, az egészen újjá lett. Sőt, a régi ének abban a közegben és abban a helyzetben egészen újszerű módon szólalhatott meg. Mert hogyha az egy zsoltár volt, hogyha ez egy régi imádság, egy régi könyörgés volt, amit énekeltek úgy, ahogy talán annak idején a zsinagógai közösségben, vagy ahogy Pál tanulta Gamáliel lábainál, egészen más akusztikája lett a börtöncellában. Nem attól lett új, hogy akkor írták, hogy akkor költötték. A réges-régi évszázados zsoltár azért lett új, mert az Isten lelke, az Isten ereje töltötte el, és talált új utakat. És ez adja a frissességét, ez adja az újdonságát. És minden éneknek, minden korálunknak, minden zsoltárunknak, mindennek ez adja meg az újdonságát. Hogy olyan élethelyzetet talál napról napra, amikor üzenni tud, amikor gyógyítani tud, amikor lelkesíteni tud, amikor meg tudja simogatni a lelkünket, a szívünket, vagy amikor föl tudja emelni a földről és tovább tud vinni. Ugyanaz az ének, ugyanaz a dallamsor, ugyanaz a szöveg, amelyet megírt Tranuszius vagy Filip Nikolai, ahogy most énekeltük az előbb, évszázadokkal ezelőtt. És az az ének, amit talán mostani ihletésre most írnak, és megőrzik majd az évszázadok, ugyanúgy új énekként fognak hallani majd később is. Lehet, hogy a stílusuk már nem az, mint a világ akkori stílusa. Lehet, hogy a szóhasználata nem az, mint a világ akkori szóhasználata. De mégis az újdonságát, az erejét nem az idő szerinti, a naprakészsége szerinti újdonsága adja, hanem az, hogy megtalálja azt a szívet, megtalálja azt a lelket, azt az életet, ahol gyógyítania, ahol emelnie, ahol irgalmat hoznia kell. És hogyha ezzel a hittel tudunk énekelni és imádkozni, ha így tudjuk a tanúságtételünket minden lehető és lehetetlen helyen elmondani és előadni, akkor éneklünk új éneket. Évszázados dallamokkal, évezredes szövegekkel, ókeresztény himnuszokkal, zsoltárokkal és Luther énekeivel, vagy a legújabbakkal, éves vagy évtizedes múlttal rendelkező dallamokkal. Akkor énekeljük új énekként, hogyha úgy tudjuk azzal a lélekkel tenni, ahogy Pál és Szilász tette. Ha éppen úgy volt, akkor a börtönben. A mai világban is nagyon sokszor fölkapják a fejüket, hogyha valami különleges esemény, különleges dolog egy ahhoz nem megszokott környezetben, közegben zajlik. És egy picit így vagyunk most ezzel, ezekben a mostani időkben, azokkal az Isten tiszteleteinkkel is, amelyeket tartunk. Mert olyan érdekes, hogy templomban néhányan, és aztán az otthonokban, amik templommá válnak a médián keresztül, sokan elérik azt az alkalmat, amit itt tartunk. És sokan fölkapják a fejüket. Hogy milyen érdekes dolog ez, milyen különleges helyzet ez. Úgy tudtuk, hogy az egyház eddig ott üldögél a templompadokban, ott énekelget egymásnak. És lám, egy kattintás, egy odanézés, és hirtelen ott van, a legmodernebb, a legújabb eszközökkel. A régi dallamok, a régi énekek, mégis új tartalommal, a régi ige, a régi zsoltár mostani biztatással. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Ettől lesz új. Hogy nem félünk megszólaltatni új és új helyzetekben. És nem kell attól félni, hogy ezek a szavak, ezek az igék talán idegenül, életidegenül, világtól idegenül vagy korhűtlenül hangoznak. Nem szabad félnünk attól, nem szabad mérlegelnünk azt, hogy vajon hogy fog ez eljutni máshoz, vajon mit szólnak ahhoz, hogy föltűnik itt vagy ott egy YouTube csatornán, vagy az interneten, vagy bárhol egy istentisztelet, hogy egy lelkész kitesz maga elé egy mobiltelefont, és azon fölvesz egy áhítatot, és teljesen természetes közegben, vagy bármilyenben megszólít embereket. Nem kell félni attól, hogy a börtönben kell énekelni éjfélkor. Mert ha ez nem történik meg, akkor az az egész esemény nem történik meg, amit itt fölolvastam. Régi, elcsépeltnek, megszokottnak tűnő szavak is. És ezt a hétköznapi életünk is bizonyítja. Egészen új értelmet tudnak nyerni. Egészen új akusztikát tudnak kapni, amikor egy új élethelyzetben hangoznak el. Amikor régi szavak újból megelevenednek. Amikor régi szavakat, régi gesztusokat, régi mondatokat újból előveszünk. És újból elkezdjük egymásnak mondani. És milyen újnak hangzik, és milyen csodálatosnak. Hogy nem felejtettük el, és mennyire mást mond, mennyire visszaidézi a régit, és mennyire új utakat indít. Hányszor van ez így a hétköznapi szóhasználatunkkal is, emberi kapcsolatainkkal, szeretteinkkel, házastársunkkal, bárkivel, hogy egyszer csak előjön egy régi gesztus, és megelevenedik mögötte minden, ami addig volt és fontos volt, amit talán elhagytunk vagy elfelejtettünk. Isten ugyanerre bíztat bennünket, az ő énekével, az ő szavával, az ő tanúságtételével, ami sok ezer éves, amire azt mondhatnánk, hogy elcsépelt, hogy az egyház már ezt szajkózza évezredek óta, amit a világ legnagyobb példányszámban és legtöbb nyelvre lefordított könyvében állandóan előről hátra olvashatunk. Mi ebben az újdonság? Hogy lehet ezt új módon elénekelni? Úgy lehet új módon elénekelni, hogy minden nap, minden helyzete, minden embere, minden életválsága vagy életöröme egy olyan pillanat, amikor újat hozhat ez a régi szó. Amikor megújulhatnak régi üzenetek. Amikor fölidézhetnek régen elveszett dolgokat. És új utakra indíthatnak. És ezért bátran mondhatjuk, bátran énekelhetjük, tarthatjuk kincsnek és gazdagságnak énekeinket, zenénket, Isten tiszteletünket. Mert az egész életünk Isten tiszteletté válhat, hogyha új éneket tudunk énekelni az Úrnak. Ahogyan a börtönőr is, ahogy látjuk, mikor a házába fogadta ezeket az embereket, az életéből egy apró részletet, egy epizódot láthatunk, az önkéntes és mindenféle gondolkodást nélkül megadott segítségnek az attitűdjét, magához fogadta őket, kimosta sebeiket, azonnal megkeresztelkedett. Egy teljesen megváltozott életritmus és értékrend látszik azonnal. Az ének és az imádság Isten tisztelete, az élet Isten tiszteletet formálja ennek az embernek az életében. És a mi énekünk, a mi új énekünk, a mi napról napra fölismert új énekünk, ugyanígy életünk Isten tiszteletét formálja, és teszi még zengőbbé, még harmonikusabbá, még messze látszóbbá. Nem a mi dicsőségünkre, hanem azért, hogy az Isten hirdettessék, hogy az ő szeretete vitessék mindenhová a világba, és találjanak rá minél többen. Kedves testvérek, húsvét ünnepe utáni negyedik vasárnapon, Kantáte vasárnapján, amikor az egyházi zene, az egyházi ének ünnepét ünnepeljük, arra kell gondolnunk, micsoda kincsünk van, milyen gazdagságunk van, amivel élhetünk napról napra, alkalomról alkalomra. És ez nem valamiféle hagyományőrzés, nem rekonstruálása és restaurálása a réginek, nem is egyszerűen új napra kész és korhoz kötött interpretációja régen megírt hangoknak és szövegeknek, hanem valami egészen más újdonság, ahogy hozzá tudunk nyúlni, ahogy énekelni tudjuk, ahogy tovább tudjuk adni. A mindennapok új és új helyzeteiben való erő, kegyelem, öröm és reménység eszközeként tudjuk megszólaltatni ezeket. Hogy mindig ezt hozzák és ezt adják. Börtönben, vagy interneten, templomban, vagy gyülekezeti házban, az Isten szabad ege alatt, vagy családi otthonban, vagy bárhol, bárhol a világban. Mert az új ének nincs helyhez kötve. Az új ének ahhoz a megígért pártfogóhoz, a lélekhez van kötve, akit hallottunk az oltár előtti igében, és akit majd ünneplünk pünköstkor. Hozzá van kötve. És hogyha ő vele érkezik, akkor gyógyít, akkor irgalmat hoz, akkor fölemel, akkor örömöt ad. Így legyünk az Isten éneklő gyülekezete. Így legyünk egymás örömére új éneket mondó, új éneket éneklő közösség. Így váljék megújult, tanúságtevő Isten tiszteletté egész életünk. A föltámadott Krisztus erejében, szeretetében, örök reménységében. Amen.